reklámot hallottak. Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.
Non so più cosa son, cosa faccio, or ti fa corazzona di ghiaccio. Ogni donna cangiar di color, ogni donna mi fa palpitar, ogni donna mi fa palpitar, ogni donna mi fa palpitar.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, önök a Régi zenei kalandozások műsorát hallják. Vashegyi György vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm mai műsorom vendégét, Laksz Éva, énekművészt, énektanárt, nyelvtörténészt, nyugalmazott egyetemi docenst, aki nagyon örülök, hogy eljött hozzánk a műsorba. Köszönöm szépen, hogy itt vagy.
Köszönöm, hogy itt lehetek. Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az első felvételt azért választottam, mert érdekes módon pontosan emlékszem arra, hogy ez volt az, amit először hallottam Cecilia Bartolitól. A 90-es évek elején kaptam kézbe egy promóciós kazettát a Dekkától, és azon rajta volt a Fischer Györggyel készült első két lemeze, Mozart-áriák meg Rossini-áriák, és ez ennek egy válogatása volt. És mikor először meghallottam ezt az áriát, amit az előbb hallottunk, nem tudtam hirtelen hova legyek a csodálkozástól, hogy valaki ilyen merész, ilyen bátor, hogy végig lihegi tulajdonképpen az egészet, zajos levegőket vesz, néha nem is egészen pontos ritmikája, és csodálatos az egész mégis, mert annyira kifejező, és mindent alárendel ennek a kifejezésnek. Egy kamasz gyereket hallunk.
Én szerettem volna mondani, hogy Éva megelőzött, tehát a mai műsorunkat Cecilia Bartolinak szenteljük, aki hamarosan fel fog lépni a művészetek palotájában. Jegy már biztosan nincs rá, de azért, aki tud, az valahogy próbáljon meg a közelébe kerülni ennek a koncertnek. Egyébként Gluck Orfeuszát fogja énekelni ott, de annak a pármai verzióját, de most, amit hallottunk, ugye az Figaróból Cherubinnak az első zárt száma volt az első felvonásból. 92-ben megjelent lemezt hallottunk, amelyet a koncerthouse-ban vettek föl, és hát Cecilia Bartoli akkor 20-as évei közepén járhatott, akkor kezdődött az a csodálatos pályafutás, amely máig töretlenül tart, és hát 3 évtizede körülbelül, több mint 3 évtizede a csúcson van. Egészen különleges énekes, hogyha Éva ilyen személyes vallomással kezdte, akkor nincs egy személyes vallomással folytatom. Bartolinak a lemezeit is persze nagyon szerettem és tiszteltem, de amikor élőben hallottam, az győzött meg először igazán, talán a Műpában volt olyan 15, ki tudja hány éve. Ugye természetesen lemezeket hallgattam meg, írtam is néha róluk még annak idején, és Cecilia Bartoli az egyetlen olyan világsztár énekes, akinek rajongok a művészetért, de az volt az érzésem karmesterként, hogy nem szeretnék vele együtt dolgozni, de csak mielőtt bárki bármi rosszra gondolna, azért, mert nincs rám szüksége. Tehát ő minden egyben, tehát ő neki tényleg nincsen szüksége, és egyébként ahogy a pályafutása előre haladt, ugye a mai műsorban fogunk hallgatni olyan felvételeket, ahol nagy karmester egyénységekkel, például Nikolaus Arnok úrral dolgozott együtt, akinek az egyik kedvenc énekese volt, érthető módon, de azért alapvetően az utolsó évtizedben legalább ő zömben, karmester nélkül ő maga irányít produkciókat, énekel, éneklésével vezeti a zenekart, egészen hihetetlen intenzitással és természetességgel, tehát itt tényleg nincsen szükség másik zenei irányítóra. Ekkor kezdődött ez a pályafutás, ugye Mozart nagyon fontos szerepet játszik mindannyiunk életében, aki ezzel a fajta zenével foglalkozik, bár Bartolinál is így volt, de ő neki a nagy, egyik nagy nemzetközi áttörése az Vivaldi volt, biztosan Vivaldihoz kötődik, ugye Bartoliról azt is sok-sok jó mellett azt is el lehet mondani, hogy megszállottan kutat, tehát rengeteg évszázadok óta elő nem adott zenét fölhoz a homályból, előadja őket zseniálisan, tegyük hozzá, hiszen az ismeretlen zenéknél, az előadói tradíciókkal nem rendelkező zenék esetében különlegesen fontos, hogy az előadó rendkívül felkészült, ihletett, szenvedélyes legyen, hiszen meg kell győzni a közönséget arról, hogy amit évszázadok óta nem hallott, az méltó arra, hogy előadják. Vivaldival fogjuk folytatni. Valamikor a 90-es években, második felében készült az a legendás Vivaldi opera ária album, amely a Giardino Armonico életében, a zenekar életében is egy nagyon fontos mérföldkő volt, és Cecilia Bartoli életében is, és az egész Vivaldi opera kultusznak a 20. század végi újraéledése talán ezzel a lemezzel is összefüggésbe foszható, nem tudom te, hogy látod ezt.
Amit most fogunk hallani, az egy élőadás, élő koncertnek a felvétele lesz. Hát az, hogy milyen szenvedélyes, az abból látszik, hogy az ember mikor hallgatja saját maga is, tele lesz energiával. Tehát valami energiabomba van benne, ami minden pillanatban él, és részben attól is van ez, a saját elmondása szerint semmi fáradtságában nem kerülnek ezek a fantasztikus koloratúrák és menetek. Tehát valahogy egyrészt tradíció, a szülei operaénekesek voltak, és az édesanyja tanította gyakorlatilag elsőnek őt, és van egy riportfilm, ami fönn van a YouTube-on, akit érdekel, megnézheti, amelyben így 22 éves kora körül készült ez a film. Elmondja, hogy a mamája, sőt, látunk egy félórás énekórát ebben a filmben, hogy a mamája hogyan tanította őt, és hogyan adta át ezt a koloratúrkészséget, ami neki így természetesen alakult ki.
Tehát egy Vivaldi bravúráriát fogunk most mindjárt hallani a Griselda című operából, Agitata da due venti, ez rajta van, ugye jól emlékszem azon a híres Giardinos lemezen is, de ez most nem az lesz, hanem ez egy élő felvétel 2000-ből, a Théâtre des Champs-Élysées-ből, Párizsból, szintén az Il Giardino Armonicoval. Hallgassuk tehát meg Vivaldi Griseldájából az Agitata da due venti, Cecilia Bartoli énekel.
Vivaldi! Grazie a voi, grazie a voi. Dall'opera La Griselda, l'aria Agitata da due venti. Oh,
ero spaventato, spaventato, già sta aspettando raga.
Ezelőtt 25 esztendővel 2000-ben volt Párizsban a Théâtre des Champs-Élysées-ben a Giardino Armonicóval az a koncertje Cecilia Bartolinak, akiről a mai műsorban beszélgetünk, amelyben, mert az imént hallottunk, Vivaldi Griseldájából énekelt az Agitata da Due Venti-t. Mai műsoron vendége Lax Éva énekművésznő, vele beszélgetünk, ő állította össze a kedvenc Bartoli felvételeiből, ugye nagyon nehéz ezekből a sok-sok csodálatos dologból kiválasztani. Mondtad, hogy szeretnél valamit hozzáfűzni.
Igen,
ehhez még.
Az, hogy ezzel a technikával végül is elindított egy olyan folyamatot, hogy nagyon sokan utánozták őt, és megtanulták valahogy ők is, és egy csomó bűvész mutatványt lehet hallani egy csomó énekestől, de ez nem jelenti azt, hogy mindenki egyformán nagy ed miatt. Szóval nem ettől nagy Bartoli igazából, hanem a mély muzikalitásától, ami ezt kíséri, az ízlésétől, tehát soha nem lesz gicses, és azért ez nagyon fontos a közönség számára is, hogy azért különbséget tudjon tenni a bűvészmutatvány meg a nagy zenélés közt.
Igen, nagyon szívemből szóltál, mert én is úgy vagyok vele, hogy elképesztőek ezek a virtuóz áriák, de tulajdonképpen ami engem Bartoliban igazán meggyőzött mindig, azok a lassú áriái voltak, amelyekben olyan drámai feszültség volt, és olyan elképesztő zenei töltés, ami ugye virtuózitás nélkül nagyon hatott. Ugye mindig eszembe jut az a történet, szerintem biztos meséltem már ebben a műsorban, amikor Handel és Farinelli együtt vacsoráztak egy nagyobb társaságban Londonban, és akkor valahogy rábeszélték az egésznek a végén Handelt, hogy énekeljen. És hát el tudod képzelni ezt a szituációt, hogy milyen lehetett, amikor Farinelli társaságában az öreg Handel odament, és eldudorászott valami lassú áriáját, és akkor a hatása volt a dolognak, hogy utána Farinelli nem volt hajlandó Handel után énekelni. Tehát ez ugye sok mindent elmond arról, hogy nem a virtuózitás feltétlenül a lényeg, és nagyon jó, hogy a virtuózitás irányába is ennek a fajta régiesebb koloratúra technika irányába felkeltette az érdeklődés, elindította a énekesek sokasságát Bartoli ezekkel a felvételeivel, ezért is sok-sok egyéb mellett nagyon hálások vagyunk neki, tehát az ő irgalmatlanul erős muzikalitása az, ami a csúcs. Menjünk Haydn felé tovább, hiszen Haydnnak is van olyan szerepe, opera szerepe, ugye Haydn operái méltatlanul kevéssé ismertek, pedig ugye Dorátióta nem készült Haydn operáiból teljes összkiadás, és Haydn operáiról maga Haydn azt mondta, hogy hát ezek olyan speciális környezetre készültek az Eszterházai Színház operaház számára, leszámít az utolsó operát, amely Londonnak íródott, de az összes többi az Fényes Miklós uralkodása alatt készült, Eszterházi Fényes Miklósat, és hát Haydn azt mondja maga, hogy az ő operái nem foghatóak Mozarthoz, hiszen nagyon speciális környezetre készültek. Ez azért nem egészen igaz, és ezt a mai korból jobb, ha látjuk, mert például, ami most következni fog, az Haydnnak az 1783-as operája, az Armida. Ugye többé-kevésbé Mozart életében, Mozart akkor a Szöktetés és a Figaro között van valahol a Senki földjén, ha nem is a Senki földjén, mert tudjuk, hogy voltak ott más tervek is, a kairói lúd, meg ilyesmi, és ez az az opera, amelyet én sem ismertem még egy évvel ezelőtt, ugye hallottam az Arnon Kurt féle felvételt, pont azt, amelyből mindjárt hallunk egy részletet, melyen Bartoli énekli a címszerepet, de az elmúlt fél évben volt alkalmam vele foglalkozni, elő is adni, és hát most meggyőződésem, hogy egyrészt Haydnnak az egyik legnagyobb sikere volt, Bécsben sokat játszották, Bécsben is sokszor játszották, és hát ez az egyik híd mindenképpen Mozart operái felé Haydn operáiból, a Da Ponte operákhoz egy nagyon erőteljes út vezet Haydn Armidáján keresztül. Neked ebből a harmadik felvonás áriája volt a kedvenced.
Én ezt a kis áriát választottam azért, amit az előbb te mondtál, hogy szereted azt a fajtát, ahol nem koloratúrát énekel, hanem érzelmes, szenvedélyes is, de például lassabb az ária, hogy sokkal többet árul el a muzikalitásáról. Én ezt az áriát ezért választottam. Ez akkor van a darabban, amikor könyörög Rinaldónak, hogy ne vágja szét a mirtuszbokrot, amiben az ő varázsereje rejlik.
Ez egy ilyen bűvös erdőben vagyunk, és egyébként most egészen friss az élmény, hogy én talán két hete vezényeltem megint néhányszor Mozartnak a nagy G-moll szimfóniáját, a 550-es G-moll szimfóniát, az utolsó előtti Mozart szimfóniát, és ugye nagyon sokszor vezényeltem már azt a darabot, de most vezényeltem először ezt a szériát úgy, hogy túl voltam Haydn Armidáján, és most meggyőződésem, hogy Mozart önkéntelenül is a Haydnnak erre a varázskert ezdur hangulatára gondolt a nagy G-moll lassú tételében, amelyet utána Haydn visszaadja a kölcsönt, hiszen Haydn ebből idéz a Jahreszeitemben, amikor Mozartról, a Mozart nevének a kimondása nélkül, de az emberi élet telén beszél, annak az emberi életnek a telén, amelyik korábban a kellő időnél jött, ugye Mozart fiatalon halt meg. Hallgassuk meg tehát, térjünk vissza Haydnhoz és Bartolihoz. Az ő előadásában halljuk Haydn 1783-as operájából, az Armidából, amely egyébként, ha jól emlékszem, az utolsó Fényes Miklós számára írott Haydn opera.
És időrendben... az egyetlen széria, opera szériája.
Igen, és ebből hallgassuk meg Armida áriáját a harmadik felvonásból, A non ferirta resta, a Concentus Musicus Wind Nikolaus Arnon Kurt vezényli. Haydn Armida című operájának harmadik felvonásának részletét hallottuk, A non ferirta resta, a címszereplő Armida varázslónőnek az áriája, Cecilia Bartoli énekelt Nikolaus Arnoncourt lemezéről.
Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.
Folytatjuk a régi zenei kalandozásokat, mai műsorunk vendége Lakszéva énekművésznő, és Cecilia Bartoliról beszélgettünk, hallottunk az előadásában Mozartot, Vivaldit és Haydn, mind a három zeneszerző nagyon-nagyon fontos Bartoli számára, és Éva azt mondtad, hogy beszéljünk egy picit Bartolinak a hangterjedelméről, erről a különleges hangfajról, amelyet ő jelent.
Igen, hát ez az igazi mezzoszoprán, amennyiben fantasztikus terjedelme van lent, fönt, és amit én nagyon szeretek benne, az, hogy amikor magas fekvésben szopránnak írt szerepeket énekel, nem sötétít, hanem szoprán színeken énekel. Ez az előző ária is példa erre. Rengeteg olyan szerepet énekelt az utóbbi időben, ami kifejezetten szoprára van írva. Elénekelte az Alvajáróból a Minát, elénekelte Dorabella mellett a Fiordi Ligit, Arnoncourt-tal, és például az Armida is egy szoprán szerep.
Igen, nehéz besorolni ezt a szerepet, de nyilvánvalóan a hangfekvés miatt ez inkább egy szoprán szerep. Nagyon komoly koloratúrkészség kell hozzá, ugyanakkor mélység is. Ugyanakkor drámai szopránnak sem nevezném, tehát ugye itt van egy elég fontos különbség például az olasz mezzoszoprán és a francia szerű mezzoszoprán között, igen, amit franciák csak grande sünek, tehát nagy szopránnak hívnak, amelynek szintén nagyobb a hangterjedelme a francia repertoárban is, mint a szopráné. Tehát mélyebbre megy és magasabbra is, mint a szoprán, mert ugye az extremitás jellemzi mondjuk a gonoszabb, vagy sötétebb, vagy fenyegető, vagy összetebb, vagy drámaibb karaktereket. Tehát itt más, egy kicsit Bartoli egy besorolhatatlan hangfaj azért.
Igen.
Alapvetően.
Igen. De ez az, hogy vékonyan tud énekelni fönt, nekem az nagyon tetszik. Nem sötét.
Hát nem is nagyon lehet ezt a zenét máshogy, de egészen fantasztikus, hogy mire képes. És ugye zeneszerző óriásokat kerülgetünk itt a műsorban, Bartoli kapcsán Mozart, Vivaldi, Haydn, mind a három zeneszerző nagyon fontos Bartoli életében és pályafutásában, és ugye az európai zenetörténetben is, és Rossinit azért ne hagyjuk ki, hiszen Rossini a virtuóz koloratúra éneklésnek, és annak a zenei világnak, amely nagyon a mozartos világból fakad, de azért mégis más.
Igen, ez a Rossini koloratúra, ez valami egészen különleges állatfajta. Szóval én ezt valahol úgy szoktam hívni, hogy szillabikus koloratúra, mert úgy viselkedik, minden szótag két zenei hangból áll szinte. Nem tudom, hallgatók emlékeznek-e rá, hogy volt egy gyerekkorunkban nagyon kedvenc könyv, a Sitz, amely szórakoztató időtöltések, cseles csalafintaságok alcímmel rendelkezett, ez a rövidítés ezt jelenti, és mindenféle rejtvények és játékok voltak benne, és volt egy, ami úgy kezdődött, hogy tuvu civigy beveszévél nivi, és igazából ez az a típusú koloratúra, amiről beszélek, ahogy minden szótag megduplázódik tulajdonképpen egy köztes hanggal. Ugye az a köztes hang, ez egy nyelvészetben azt mondják, hogy hiátustöltő hang. Magyarban is van ilyen, amikor azt mondjuk, hogy dajer, meg beja, meg ilyesmi. Itt mondjuk, hogy ebben a játékban V volt ez, a tuvu civignél, és a koloratúrákban gyakorlatilag egyfajta H-hoz hasonlítható hang, ami persze nem igazán hangzó, nem fonéma, hanem a gége képezi ezt, amikor elválasztja a hangokat, és minden hang indítva van. És a mesteri előadás az azon múlik, hogy ezt a minden hang újraindított verziót képes-e egybefoglalni levegővel, elképzeléssel, és hát ez Bartolinál fantasztikusan megy.
Rossinit ígértünk, a Sevillai Borbélyból hallgassunk meg egy duettet, Figaro és Rosina duettjét, egy másik énekes óriás, Brin Terfel és Cecilia Bartoli, ők ugye sokat énekeltek együtt, készült egy talán közös lemezük is Cecilia és Brin címen. Ebből a lemezből hallgassuk meg most tehát Rossini Sevillai Borbélyából Figaro és Rosina duettjét.
Dunque io sono, tu non mi inganni. Dunque io sono, la fortuna. Già mi ero immaginata, lo sapevo, vedete, dunque io sono, tu non mi inganni. Già mi ero immaginata, lo sapevo, piadite, lo sapevo, piadite, lo
mago getto siete voi per la rosina. Siete voi per la rosina. Oh, che volpe sopraffina. Oh, che volpe sopraffina. Ma la farà far con me. Ti ma la farà far con me.
Senti, senti, Malindoro per parlar come si fa?
Zitto, zitto, qui l'indoro per parlar di or sarà. Zitto, zitto, qui l'indoro per parlar di or sarà.
Per parlarmi? Bravo, bravo, venga pur, ma con prudenza. Io già moro di pazienza, ma che tarda cosa fa?
Egli attende qualche segno, poverin, del vostro affetto. Sol due righe di biglietto, sol due righe di biglietto gli mandate, qui verrà, gli mandate, e qui verrà, gli mandate, qui verrà. Che ne dite?
Non vorrei.
Su, coraggio.
Non saprei.
Sol due righe.
Mi vergogno.
Ma di che, si sa. Presto, presto, qua il biglietto.
Un biglietto? Eccolo qua.
Già, era scritto. Vecchia bestia, vecchia bestia. Il maestro faccio a lei.
Fortunati avete i miei, e ho cominciato a sperare.
A che in catedra costei di malizia volentar.
Tu sola morto sei, che mi deve consolare, che mi deve consolare.
Cecilia Bartoli és Brin Terfel énekelték Rossini Szeviai Borbélyából Figaro és Rosina duettjét. Akadémia Szenta Cecilia zenekara játszott Jung Wung Chung vezényletével. 90-es évek végén készült dekkalemezt hallottunk. Ugye hallottuk, hogy hát Bartoli mit művelt a koloratúrákkal, minden hang tökéletesen lekottázható, és Terfelt, aki ugye ez nem egy tipikusan koloratúr hang, őt is serkelte arra, hogy próbálja utánozni őt.
Viszont fantasztikus humora van, és ez egy nagyon humoros jelenet, ugye, mert arról akarja meggyőzni Rosinát, hogy ugyan már írjon két sort Alma Viva Grófnak, de hát nem, nem, szégyellem magam, nem. A végén előhúzza a dekoltásából a készlevelet, és akkor mondja, hogy hát micsoda bestia.
Hát igen, ugye Rossini zenéje, és ez a fajta koloratúr technika, szintén koloratúra világ, amelyben Rossini zenéje topzódik. Reméljük, hogy még vissza is tudunk térni majd a műsor végén Rossinihez. Ez nagyon Cecilia Bartoli repertoárja, és ugye Händel sem maradhat ki egy ilyen műsorból, hiszen Händel nélkül azért a 18. századi vokális zene elképzelhetetlen. Cecilia Bartolinak az Opera Prohibita lemezéről, amely ugye a hivatalosan betiltott opera, és ezért oratóriumnak maszkírozott opera zenéből készült lemez, és ebből hallanánk az Il Triunfo del Tempo e del Disinganno korai Händel oratóriumból egy áriát, ez a Lascia la spina coi la rosa. Mark Vinkovsky egyébként a Le Musicien du Louvre zenekarral készítette el Cecilia Bartoli ezt a lemezt.
Igen.
Mondj valamit erről az oratóriumról, kérlek.
Annyit szeretnék csak mondani, nem is az oratórium önmagáról, hanem erről az áriáról, hogy Händel, aki szerette felhasználni a saját dolgait többször is, ezt háromszor használta fel. Ezt
az először, nem is olyan sok Händel
inéciai. Hát először egy másik operában, az Almira címűben, aztán ebben az oratóriumban, és később a Rinaldóban, nagyon híres ária, amit még zenéiskolában is énekelnek, szóval annyira elterjedt.
1707-ben vagyunk, 22 éves Händel, akkor jár ez a bizonyos olaszországi tanulmányút, akkor válik az én személyes meggyőződésem szerint igazán vokálisan érzékeny zeneszerzővé, azzal, hogy az olasz vokalitással találkozik testközelből. Nagyon érdekes, amikor a német zeneszerzők, a németnek született zeneszerzők elmennek, és valahogy találkoznak az olasz világgal, és utána az milyen hatást gyakorol rájuk. Hallgassuk meg tehát ezt az áriát, Lascia la spina coi la rosa, Händel Il Triunfo del Tempo del Disinganno című oratórium Jumából Mark Minkowski vezényel, és Cecilia Bartoli énekel természetesen. Cecilia Bartoli Mark Minkowskival készített Opera Prohibita című lemezéről hallottunk egy Handel áriát. Nagyon sokan ismerjük ezt a dallamot, de általában nem ebben a verzióban, a Rinaldo című Handel operában, ami egy picit későbbi talán ennél, az is valamikor azért a 18. század első évtizedében készült, onnan jobban ismerjük a Lascia ch'io pianga kezdettel, de ez most nem az volt, ez a Lascia la spina volt az Il Trionfo del Tempo del Disinganno című Rómában írott oratóriumból, amelyet ugye oratóriumnak maszkírozták az operát, hiszen akkoriban hivatalosan Rómában pápai rendeletet be volt tiltva az operajátszás, ezért is tiltott opera a címe az albumnak. És a műsor végén ugye Laxévával beszélgetünk Cecilia Bartoliról, tőle hallgattunk csodás felvételeket. Rossinival búcsúznánk el, és a Cenerentola, a Hamupipőke ugye hát egy olyan szerep, egy olyan opera, amely egy brilliáns mezzoszoprán szerep, és hát ugye, ha valakinek, akkor Cecilia Bartolinak a hangjára van írva, bár ugye hallottuk ebben a műsorban, hogy mennyi fajta arca és mennyi fajta hangvétele van Bartolinak, és mennyire kiemelkedő az ilyen lassú, expresszív áriákban is, mint például az utoljára hallott Handel darab volt. És azt mondta Éva, hogy van egy nagyon kedves felvétel számodra, egy élő felvétel Bartolival Barcelonából, amelyen a Scintilla zenekar, az a Zürichi operának a korabeli hangszeres együttese, még talán Arnonkur kezdett el dolgozni ebbe az irányba, a Zürichi operának régi hangszeres együttese is legyen. Nikolaus Arnonkurtól jött valószínűleg az ötlet. Fischer Ádám is sokat vezényelte ezt a zenekart, és itt Bartoli ezzel a zenekarral karmester nélkül, tehát amikor már ő irányított, ahogy a műsorban már beszélgettünk róla, hogy ő neki nem biztos, hogy szüksége van egy karmesterre magán kívül a színpadon, hiszen annyira kifejező zenész, és minden pillanatban együtt él a zenével, akkor is, amikor nem énekel, és nem csak, hogy együtt él, hanem irányítja is az együttest, a legjobb értelem, és inspirálja őket. Cenerentolából hallanánk egy részt, és ezzel búcsúznánk el. Mit szeretnél ehhez hozzáfűzni?
Hát az, hogy kár, hogy nem látjuk videón, ahogy irányít, és ahogy jelen van. Tehát én azért szeretem az élő felvételeit, mert olyan mértéktelenül energikus és szenvedélyes, ami nagyon átjön, a hangján is átjön persze, csak jól látni, és egy teljesen egyedi jelenség, ő így, ahogy van. Ez egy ikonikus felvétele a Hamupipőke.
Emlékeztetjük a hallgatókat arra, hogy Bartoli hamarosan a Művészetek Palotájában ismét élőben lesz hallható december 15-én este Gluck Orfeuszával, de hát mindenkit biztatunk arra, hogy aki nem tudja élőben megnézni, az is a YouTube-on keresse meg ezeket az élőben felvett, tehát koncertfelvételeket. Szerencsére nagyon sok van a YouTube-on ilyen, és hallgassa Bartolit, mert vele biztosan jól jár. Ez legyen egy jó végszó.
Igen.
Nagyon szépen köszönöm Laxévának, hogy eljött a műsorba, és munkatársaim Kecskés Barbara szerkesztő és Pergel János hangmérnök nevében is búcsúzik a műsorvezető Vashegyi György. Rossini Cenerentolájából hallunk egy részt, Bartoli énekel. Un bar
sorte mia, la sorte mia cancio. No, 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 tridete il ciglio, perché tremar, perché tremar, perché? A questo segno, a questo segno, figlia, sorella, amica, tutto, 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 trovate in me.
Thank you.
A 2025. december 7-i műsor ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
Részlet Ábrányi Kornél Életemből és emlékeimből című írásából. Reményi Ede hegedűjátékáról. Reményi nem azért hegedül, hogy a hegedű hangszert mutassa be, mint ilyent, az ő összes technikai sajátságaival, hanem a zene költészetét mutatja be a hegedűn, s azzal szól a szívekhez. Ha pedig a magyar zene talajára lép, s annak páratlan szépségeit magyarázza, még a távoli világrészek hallgatói is elbűvölve érzik magukat, a magyar ember pedig azt érzi, hogy az ő játékában benne van az egész magyar nemzet búbánata, ábrándossága, komoly méltósága, hősisége és kedélyének összes szilajsága. S ennek hódol aztán ellenállhatatlanul, mert ha nem tenné, önmagát tavadja meg.
Műsorajánló. A zenei találkozások soron következő műsorában Leonard Bernstein hatalmas életművéből válogatunk. A 35 éve elhunyt, többszörös Grammy, 7-szeres Primetime Emmy és Tony díjas amerikai zongoraművész, karmester, zeneszerző mindegyik műfajban nagyszerűt alkotott. Ezekből szemezgetünk. Zenei találkozások. Leonard Bernstein. Ma 17 óra 30 perckor. A Bartók Rádióban. A Mesterek órája hétfői adásában Eugen Jochum vezényel. A német karmestert a Berlini Rádió, a Bajor és a Bambergi Szimfonikus Zenekar vezető karmestereként leginkább Bruckner és Brahms zenéjének interpretációiról ismerhetjük. Mostani válogatásunkban Haydn és Mozart egy-egy alkotását irányítja. Eugen Jochum a Mesterek órájában. Hétfőn 18 órakor. A Bartók Rádióban.
Művész és tanár.
Van valami olyan varázsa, amit szerintem mástól nem hiszem, hogy az ember megkap.
Mi mindnyájan jó úton haladtunk.
Egy gazdag életút hangokkal kikövezve.
Mondják, hogy a kottában minden benne van. Csak jól kell tudni olvasni.
A mester, a művész és az ember. Baranyai László zongora művész, 80 éves. Ma 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenhat óra. Lemezelő.